are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, két hete mutattam be Kodály Psalmus Hungarikusának első részét. Ma a második részre kerül sor. Emlékeztetőül felidézem a mű keletkezésének történetét. 1923 fontos dátum a magyar történelemben, ekkor ünnepeltük Buda, Pest és Óbuda egyesülésének 50. évfordulóját. Az ünnepi hangversenyen a három legnagyobb magyar zeneszerző három új alkotása hangzott el, a Filharmóniai Társaság zenekara és a Palesztrina kórus előadásában. Dohnányi Ernő és Bartók Béla művei mellett a Vigadóban felhangzik Kodály főműve, a kecskeméti Vég Mihály 16. századi református költőprédikátor 55. zsoltárára komponált Psalmus Hungaricus. A siker leírhatatlan, mindenki felismeri, miről is szól a mű, és rövidesen külföldön is megismerik a magyarság e jari kiáltását. Bár a zenetörténészek sokáig említeni sem merték, már akkor is működött az öncenzúra, hogy a Psalmust elsősorban Trianon sokja hívta életre. Prahács Margit zenetudós és könyvtárigazgató 1944-ben írt cikkéből idézek. Kodály Zoltán elévülhetetlen dicsősége, hogy ilyen alkotásra az a nemzet mutatott példát, amely a háború legnagyobb megcsonkítottja és mártírja volt, a magyar. A kifejezésnek milyen mélyről szakadó ereje és őszintesége kellett ahhoz, hogy boldog, gazdag országok, a magyar szenvedésektől olyan távol álló népek megrendülve figyeljenek fel a magyar zsoltár hangjaira, és megérezzék a benne rejlő nemzeti tragédiát. A Psalmus Hungaricus nem csak örök művészi érték, hanem a magyar nemzet egyik legnagyobb szellemi kincse is. Mert ez rázta fel a magyar lelket aléltságából, és tanította meg újra hinni egy jobb, szebb jövőben. A jobb érthetőség kedvéért a mű második részének felhangzása előtt hallgassák meg a szöveget, amelyet maga a szerző Kodály Zoltán olvas fel.
Te azért lelkem gondolatodat, Istenben vessed bizodalmadat, rólad elvészi minden terhedet, és meghallgatja te könyörgésedet. Igaz vagy, Uram, ítéletedben, a vérszopókat ő idejökben, te meg nem áldott szerencséjükben, hosszú életük nem lészen a földön. Az igazakat te mind megtartod, a kegyeseket megoltalmazod, a szegényeket felmagasztalod, a kevélyeket aláhaigálod. Hagy kevéssé megkeseríted, az égő tűzben elbétaszítod, nagy hamarsággal onnét kivonszod, nagy tisztességre ismét felemeled. Szent Dávid írta a Zsoltár könyvben, 55. dicséretében, melyből az hívek keserűségben, vigasztalásért szőrzék így versekben.
Thank you.
Ma felfedeztem, hogy az utóbbi idők legsikeresebb magyar szopránénekesnője, Marton Éva, a mai napon lett 75 éves. Nagyon keresett és megbecsült művészként a világ leghíresebb operaházaiban énekelt, mint például a milánói Scalában, a New Yorki Metropolitánban, a bécsi Staatsoperben és így tovább. A színpadról való visszavonulása után visszatért Budapestre, s ma a Zenakadémia operatanszakának a vezetője. A Kossuth-díj, Corvin-lánc, Szent István-rend és a Nemzet Művésze cím birtokosa. Találtam egy nagyon szép felvételt, Bartók a Kékszakállú Herceg Vára című operájából, amelyen ő énekel egy részletet Polgár Lászlóval, aki ugyancsak szép karriert futott be külföldön is, a Zürichi Operaház volt utolsó állomása. Sajnos néhány éve már meghalt. Az operáról majd máskor beszélek egy kicsit részletesebben, most csak annyit, hogy az elhangzó részletben Kékszakállú régi asszonyaira emlékezik.
Lásd a régi asszonyokat, lásd, akiket én szerettem. Üvi nehéz tűz palástja, üvi ezüst koronája, üvi most már minden. Most már mi? Ó,
éjszakadál a bögős a vedál!
További jó szórakozást kívánunk!
Önök a Barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Folytatjuk utunkat a mostani határokon túl a történelmi Magyarország területén. Ma ismét a Felvidék felé kanyarodunk. Szlovákia fővárosa a 90 éves Bratislava, jobban mondva az 1000 esztendős Pozsony. Bratislava, Pozsony néven Magyarország régi fővárosa volt. Az első világháború után a várost a megszálló cseh katonák példátlan kegyetlenséggel foglalták el, a lakosság ugyanis nem akart idegenbe szakadni, véleményüknek pedig tömegtüntetésen adtak hangot, a cseh katonák azonban vérbe folytották a megmozdulást. Bratislava, tehát 90 éves, Pozsony azonban 1000, mert hogy az egyik legkorábbi magyar királyi vármegye székhelyünk volt, várispánságát Szent István királyunk alapította, még 1000 körül, ekkor épült Fagerend a vázas föld töltéses vára, nevét első ispánjáról, Posról kaphatta. A pannonhalmi apátság alapító okiratában 1002-ben Pozsony néven írták. Az időszámítás előtti második században a kelták alapítottak ezen a környéken települést, ebből később római helyőrség lett, majd a 10. századra a Nagymorva fejedelemség egyik legjelentősebb központja. 1291-ben harmadik András magyar királytól városi rangot kapott. Pozsony mintegy 300 éven keresztül hazánk fővárosa volt, hiszen Buda 1541-ben történt elfoglalása után a magyar királyok koronázó városa, 17 magyar uralkodót koronáztak itt meg. 1848-ig pedig számos országgyűlés helyszíne volt. Ráadásul 1572 és 1784 között, tehát több mint 200 éven át szinte megszakítás nélkül a pozsonyi vár délnyugati kaputornyában őrizték a magyar szent koronát és a koronázási jelvényeket. A várostól mindössze 2 kilométerre húzódik az osztrák határ, a magyar határ pedig 10 kilométerre van. Tiszta időben mindkét országba átlátni a pozsonyi várból. A vár impozáns épület együttese egy a Duna szintje feletti 85 méter magas dombon áll. A jellegzetes, felfordított asztalformájú 4 saroktornyos vár Pozsony szimbóluma. A koronázási város erődítményének már a honfoglalás korában is kulcsfontosságú szerep jutott, történelmünk során ez védte az ország nyugati kapuját. Számtalan csata és offenzíva mementója. Egykori erejét jelzi, hogy a tatárjárás idején bevehetetlennek bizonyult az ostromló sereg számára. Az első írásos emlék 907-ből származik, mely a vár helyét említi a legendás pozsonyi csata kapcsán. Érdekességként jegyezzük meg, hogy Cejbert Róbert kalandos regényben örökítette meg a pozsonyi csata történetét. Kezdetben Fagerenda vázas földvárként áll, várépítő királyunknak, IV. Bélának köszönhetően, aztán kővárrá építették át. A legjelentősebb fejlesztések luxemburgi Zsigmond nevéhez köthetők, aki gótikus stílusúvá, majd Habsburg Ferdinánd reneszánsz palotává építette, de a vár igazi fénykorát Mária Terézia idején élte. Uralkodása alatt a 18. században barokk rokokó stílusú külsőt nyert a várkastély. Buda elfoglalása után 1552-től a vár egyik tornyában az úgynevezett koronatoronyban őrizték a magyar szent koronát 1784-ig, mikor is papnevelde lett az eredeti funkcióját elvesztő várból. A később laktanyaként szolgáló vár sorsa az 1811-es hatalmas tűzvészben pecsételődött meg, a porig égett vár 150 évig romokban hevert újjáépítésre, csak az 1950-es évektől került sor. Manapság a legfontosabb első benyomás a vár gyönyörű új fehér színe, de a vár egész területe ismét régi fényében ragyog. A várpalota déli teraszáról csodálatos kilátás nyílik a Dunára és a történelmi város központra. A nyugati oldalról a széles kocsiúton a díszes ókori diadalíveket idéző bécsi kapun juthatunk be a várba, régen alatta vonultak el a koronázási menetek. Persze akadnak még Pozsonyban magyar emlékművek, emlékek bőven. A mai szlovák köztársasági elnök rezidenciája például az egyik magyar főnemesnek Mária Terézia életében épített palotájában található. A kormány székháza pedig az esztergomi érsek nyári palotájának épült ugyanekkor. A szlovák képzőművészeti főiskola a Pálffy palotában, a közélelmezési kutatóintézet az Eszterházi palotában, a szlovák képzőművészek szövetségének székháza Mirbach János palotájában található. Az egykori magyar királyi építészeti kamara székháza most a szlovák egyetemi könyvtárnak ad otthon, a Grassalkovics palota pedig ifjúsági központként működik. Dunán innen, Tiszán túl. Bizonyára mindenki hallott már ezekről a tájegységekről, de vajon tudják-e pontosan mit akarnak? A Dunán túl, az igen, arról biztosan mindenki tudja, hogy hol van. No de a Dunán innen? Nos, a Dunán innent épp úgy, mint a Dunán túlt, vagy a Tiszán innent és a Tiszán túlt egyaránt Pozsonyból, Magyarország régi fővárosából kell nézni, mert bizony nem Budáról, hanem Pozsonyból nézvést adták Magyarország eme négy tájegységének a nevét. A Dunán innen a Kisalföld északi része, amelyet manapság szlovák alföldnek hívnak, a Tiszán innen pedig a Tisza és a Felvidék közti táj. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Pozsonyba látogatóknak!
az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
különös keresztelőről szeretnék mesélni kenteknek. Ugye mi 10 voltunk testvérek, akkor természetszerűleg 10 komasszony, úgyhogy nálunk minden este teltház volt, úgyhogy rendes szepiencia egyetemek voltak, mikor elkezdődött a filozófia, nálunk sokkal természetes formában ment ez a kommunikáció, nem volt Facebook, avolt a Facebook, amikor összejöttek akkor este, ugye. És édesapámnak av volt a szokása, hogy minden vasárnap a kommáékval bétértek a korcsumába egy kupica pálinkára, és ugye el is köszönték a pohárt, hogy Isten éltesse, kendetes komámorom, s kendetes komámorom, s kendetes komámorom. És édesapámnak volt egy jó cimborája, Orbán bám, akivel, hogy nem tudtak megkomásodni, vagy nem került rá a sor. És ilyenkor mindig mondta édesapámnak, hogy Anti, te Anti, hogy a guta vágja meg, hogy nem tudtunk mi megkomásodni. És ez így ment vasárnapról vasárnapra. És édesapám megsukallott ezt a sok helyába való beszédet, és mondja neki egyszer, hogy hadd el Orbán, ne koptasd a szájodot, mert vasárnap jöjj, vasárnap megkomásodunk. Hát, Antia, hogy tudnánk megkomásodni, mikor nektek se születik imán buba, s nekünk sem? Elkacagta magát édesapám, s mondja neki, Orbán, hát nem azért vagyok én diszkepál, Anti, hogy ne igazítsam el a dolgot, vasárnap keresztelőt rendezünk, hivatalos vagy te is, és a feleséged is. Na, úgy es volt. Ugye édesanyám készült szépen, ahogy kell, tyukokot vágott, töltött egy nagy fazaggaluskát, és édesapám megmézelt, vagy 3 évek pálinkát, és a vasárnap a megbeszélt üdőbe ott álltak az ajtóba a sok komasszony, és köztük volt Orbán bám a feleségével. De hogy az egyik szavamot a másikban ne őtsem, édesanyám a leány testvéreimvel addig készítettek egy szép rongybubát, piros szájocskát festettek neki, csillagszemeket, és bépokálták szép fehér pólyába, és édesapám luttolból faragott egy ilyen sipót, béfogta a szájába, s futtas, kézvel torzította, mintha egy babacska sírt volna. Akkor megfogták a bubát, odaadták Orbán bám kezébe, és mondják, na koma, hozza be a bubát, az nagy büszkén bélépecs mondja. Pogánt vittünk, s keresztényt hoztunk, elköszönték a pálinkát, mondja édesapám. Isten éltesse, komám urom, hogy, és köszönjük szépen, hogy elfogadták a komaságot, elköszönték a pohát. Onnantól kezdve úgy szólították, hogy komám urom, s komám asszony. És természetszerűleg műes úgy hívtok őket, hogy keresztanyus, keresztapó. Na hát, ki lehet próbálni, így is meg lehet komásodni.
Thank you. egyszer volt egy asszony, de az a világon mindent visszájára cselekedett. Egyszer mondja az ura, hogy hozza hamarabb ki az ebédet a szántóba. Ő bizony csak azért is legkésőbbre vitte. Másor mondta, hogy vigyön jobb ételököt, de ő annál rosszabbakat vitt. Egyszer az ura másképpen kezdi, azt mondja neki, na feleség, nehogy te az ételt hamar kihozd, nehogy tőtött tyúkot palacsintáthoz, mert látd, a szántókba nem illik. Az asszony bizony csak azért is a leghamarébb kiviszi, mégpedig tőtött tyúkot palacsintát. Kiáll az ura, ás egy mély gödröt a szántóföld végébe. Hát egyszer az ebéddel jő a felesége. Beülnek a gödör mellé önni. Azt mondja a feleségének, hé, feleség, nehogy közel menj a gödörhöz, mert belé esöl. De csak azért is közelebb ment. Vigyázz, feleség, ne essél belé a gödörbe. De az asszony csak azért is belé esett.
Hey!
Az ember bizony ott hagyja, elmenjön haza. Az asszony eleget akar kijönni, de hát nem tud. Egyszer azt mondja magában, bár csak valaki az ördög innen kivinne, ott egy ördög. Azt mondja neki, no azért jöttem, hogy vigyelek ki, így fel a hátamra. Az asszony bizony fölül, az ördög kiviszi. Azt mondja neki, no már szállj le. Azt mondja az asszony, én bizony nem. Azt mondja az ördög, no várj meg, mert majd leszállasz. Ahogy nyargalni kezd véle egyik hölgyről a másikra. De azonban az ördög elfárad, leül, azt mondja neki, szállj le a hátamról. Az asszony azt mondja, én bizony nem. Megint nyargal véle az ördög, míg jól elfárad. Akkor is azt mondja neki, szállj le már a hátamról. Én bizony nem. Megbúsul az ördög, hogy már mit csináljon. Hát, látja, hogy jő egy huszár. Azt mondja neki, hey, huszár uram, ha ezt az asszonyt lehagyja a hátamról, én kiadott királynak teszem. A huszár mindjárt leszáll a lovánról, kihúzza a kardját, neki menjen az asszonynak káromkodva, hogy mindjárt ketté vágja, ha le nem száll. De azt mondja az asszony, én bizony. Nem, a katona hadar felé a karddal, szállj le asszony a hátáról, mert ha nem, elvégzom az életedet. Én bizony nem, azt mondja a katona, ha nem, élj ott az ördögbe. Erre azt mondja az asszony, én bizony nem ülök. Abban leszökött, az ördög pedig úgy lefutott, mint a szél. Másnap menjön a katona arrafelé, az ördög pedig várt egy híd alatt, hogy már a katonát tögye királynak. Hát egyszer látja messze-messze, hogy jő a katona. Az ördög kikukucsol a híd alól, azt kiáltja a katonának.
Hey, katona uram, nem jöjj az asszony!
Nem jő, ne félj semmi. Hozzáérkezik a katona, azt mondja az ördög neki. No, én tégödött királynak töszlek, csak menj el a király leányához. Míg te oda mész, én addig elfoglalom. Azt mindönnek oda ígérik, csak hogy ingömöt ki tudjon hajtani belőle. De senki rajtad kívül onnét nem tud kihajtani. Te csak mondjad, bújj ki ördög onnét, mert én akarok belé bújni. De azt mondom, én aztán más király leányát foglalom el, de te nehogy onnét kihajts, mert aztán hidd meg, hogy beléd búvok, örökre benned maradok. Elmenjön a katona a városba, hát mindenfelé híre van, hogy az ördög elfoglalta a király leányát. Aki ki tudná űzni, annak adná a király leányát, fele királyságát, holta után pedig az egészet. Megörül neki a katona, elmenjön be, jelenti, hogy ő ki tudja űzni, egybe azt is. Mondja az ördögnek, búj ki, ördög, mert én akarok belé bújni. Az ördög egybe kibújik. A katona pedig király löszön, elveszi feleségül a király leány. Az az újság jő, hogy az ördög egy más király leányt foglalt el. Hivatják oda is a vót katonát, de ki nem volt kedve, hogy elmenjön, mert az ördög meghagyta vót. Mégis, hogy sok kincset, drágoságot ígértek, elmenjön oda. Azt mondja az ördögnek.
Ördög! Bújj ki onnét is, mert én akarok belé bújni.
Az ördög bizony igyönösbe kibújik, megindul, hogy bújjék már a volt katonába, de a katona neki toppan.
Hallod-e, ördög? Jöjj az asszony!
Abban úgy elfut az ördög ilyettibe, hogy a lába sem érte a földet.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
If you see me walking down the street and I start to cry each time you meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me breathe in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Walk on by. I just can't get over losing you, and so if I seem broken and blue, goodbye. Walk on.